Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének támogatásával jelenik meg. Vendégünk Holzacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének, AIPM-nek az igazgatója. Szia Péter, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz!
A mai műsornak a témája, két dologról fogunk beszélni, az egyik az egészségértés díj, amit adtok, és majd elmondjátok, hogy kinek, mikor lett az először kiosztva, mi alapján kapják a díjazottak ezt az elismerést, és a másik pedig, hogy egy kutatást készítettetek az álhírekről, és egészségügyi álhírekről is fogunk beszélni, illetve az, hogy a járványnak erre milyen hatásai voltak, milyen szereppel rendelkeznek ebben az akár influencerek, közösségi média, tehát ez lesz egy témája még a mai adásnak. És akkor a felkonfomat zárva, kezdjük is azzal, hogy mi az az egészségértés díj, ezt mióta osztjátok, és miért fontos ez?
Az egészségértés ez egy olyan fogalom, ami azt mutatja meg, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk az egészséggel kapcsolatos információkhoz, hogyan férünk ezekhez hozzá, hogyan értjük meg, és legfőképpen miként fordítjuk le ezt a saját életünkre. Ez tulajdonképpen az egészségügyi írás, olvasni tudás, azokat az alapvető készségeket foglalja magában, amivel, hogyha valaki egy egészségével, vagy hogyha beteg és a betegségével kapcsolatos információhoz hozzájut, az hogyan tudja eldönteni, hogy az igaz-e vagy sem, és egyáltalán mihez kezd vele, hogyan tudja ezt termőre fordítani. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Nyilván nem kell túlmagyarázni, hogy egyéni szinten az, aki képes az egészségért tenni, a betegségét elkerülni, vagy ha már beteg, megérteni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy minél gyorsabban meggyógyuljon, az neki sokkal jobb. Ami viszont ez köztársadalmilag, vagy az egészségügyi ellátórendszer egész a szempontjából releváns, az az, hogy ennek a mértéke durván befolyásolja azt, hogy milyen hatékonyan működik az egészségügyünk, már hogy az egészségügyi ellátórendszerünk. Tengeren túlon egyébként nagy hagyománya van ezen vizsgálatoknak, ugye ott az egészségügyi gazdaságtan, az egészségügyi közgazdaságtan jóval mindennaposabb kérdéseket is tud vizsgálni, és ők arra jutottak egyébként, hogy az egyén egészségértésének szintje, annak a rossz szintje vagy a hiányossága jelenleg is az összes egészségügyi kiadás mintegy 10%-át kitevő, úgymond fölöslegesen jelentkező költséget generál a rendszerben. Tehát azt lehet mondani, hogy az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának tizedéért gyakorlatilag azt felel, hogy mennyire tudunk mi, akik betegek vagyunk, vagy hogy ne legyünk betegek, amikor még egészségesek vagyunk, hogyan tudjunk egyáltalán erre felkészülni. És egyáltalán nem mindegy, hogy ennek mi a szintje. Mielőtt ezt az egészségértés díjat mi kitaláltuk volna, 8-9 évvel ezelőtt csatlakoztunk egy nagy nemzetközi kutatássorozathoz, amelynek a magyar lábát egyébként mi csináltuk meg, egy egész Európára kiterjedő nagy elemszámú vizsgálat volt, amely az egyes államok, egyes társadalmak egészségértésének szintjét mérte föl, és akkor sajnos az a kép rajzolódott ki, hogy a magyar embereknek az egészségértése az átlagtól sajnos elmarad, és az a nagyon, nagyon sokkoló összesített információt, azt tudom ebből kiemelni, hogy igazából majd minden második magyar embernek okoz valamilyen problémát az egészségével kapcsolatos információknak a megértése, kezelése vagy hozzáférése. Nyilván ez szór, tehát nem mindenkinek ugyanúgy, de nagyon messze vagyunk az ideálistól. És ezért az ötletünk támadt akkor, hogy miután ez egy nagyon fontos kérdéskör, és egészen addig kevesen foglalkoztak vele, irányítsuk rá a figyelmet, és ennek egy nagyon jó eszköze az, hogy megkeressük azokat a szereplőket, akik az egészségügyben vagy az egészségügyön kívül dolgoznak, és akik azért tesznek a saját tevékenységükkel, hogy az egészségértés szintje nőjön, az egészséggel kapcsolatos félinformációk, félreértések csökkenjenek, hogy ezeket megtaláljuk, amelyek arra érdemesek, azokat díjazzuk, és ezáltal egy kicsit a nyilvánosság elé egyfajta pozitív példaként is állítsuk. Tulajdonképpen erről szól az egészségértés díj. Imáron 7. alkalommal írja ki az AIPM ezt a díjat. Idén 2 kategóriában, de ha hozzászámoljuk a közönségdíjat, illetve a külön díjat, összesen 4 díjazottat fogunk kiválasztani. Az összdíjazása ennek a pályázatnak 4 millió forint, tehát kategóriánként 1-1 millió forintot kap. A győztes az azt gondolom, hogy a mai világban az egy tisztességes jutalom a saját tevékenységükért. 2 fő kategória az egyrészt az egészségügyi intézmények, egészségügyi szakemberek, tehát azok számára, akik egyébként az egészségügyben dolgoznak közvetlenül vagy közvetve, a másik fő kategóriánk pedig kis túlzás, mindenki más, tehát társadalmi szervezetek, betegszervezetek, egyéni kezdeményezések, ez a 2 fő kategória, és az idén, így kapcsolódunk egyébként a kutatáshoz, amit az előbb mondtál, a fő fókusza a díjnak az az egészségügyi álhírakkel szembeni küzdelem, és a külön díj kategóriáját annak fogja adni a szakmai zsűri, egyébként ezt nem mi adjuk, hanem egy szakmai grémium dönt erről a díjról, akik az egészségügyi álhírak elleni küzdelemben tesznek valami olyat, ami miatt egyébként őket érdemes kiemelni és megdicsérni. Hát a közönségdíj az pedig egy klasszikus közönségdíj, azok közül, akik jelentkeznek, bárki szavazhat, kifejezheti a tetszését egy-egy projekt mellett, ebbe aztán tényleg semmilyen beleszólásunk nincs, az abszolút a társadalmi szimpátia alapján történik.
Hamarosan rátérünk erre a kutatásra, amit most már te is említettél, de még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy itt az egészségértés kontextusában mennyire fontos a szemléletformálás, nem csak a fogyasztók, vagy a egészséges emberek, vagy betegek körében, de ugye az egészségügyi ökoszisztéma más szereplőinél is. Ugye sokszor felmerül az, hogy mondjuk egy beteg elmegy egy orvoshoz, és akkor kap valamilyen információt, és azért Magyarországon ugye az orvosok is elvárják azt, hogy amit ők mondanak, akkor azt úgy fogadja el a beteg, és csinálja őt, például amikor kérnek valaki egy második orvosi véleményt, vagy egy ilyen kicsit meg akarjuk érteni a saját állapotunkat, az nem mindig találkozik így jó felvevő, nem tudom, gondolattal az egészségügyi szolgáltatók részéről. Tehát, hogy ebben szerinted mennyire van szükség szemléletformálásra?
Hát nyilván ebben is. Tehát egyébként maga az egészségértés, és most itt nyilván nem kell túl elemezni magát a jelenséget vagy a fogalmat, de ez nem pusztán a szemléletet foglalja magában, hanem azokat a skilleket is, vagy azokat a tulajdonságokat, vagy készségeket, amikkel a mindennapi ember jelkezik. Tehát, hogy nem elég felhívni a figyelmet egy problémára, abban is segíteni kell mindannyiunkat, hogy egyébként egy olyan szituációban, aminek sok nehézsége van, abszolút érthető a kérdésed, bemegyünk az orvosunkhoz, az egy eleve egy furcsa kiszolgáltatott helyzet, hiszen én beteg vagyok, nagy valószínűséggel sokkal kevesebbet tudok magáról a betegségről, vagy általában véve a biológiai vagy orvostudományi hátteréről az adott kérdésnek. Ez önmagában egy szorongó szituációt eredményez, hogyha mondjuk olyan, ne adj Isten, de egyébként sajnos előfordul Magyarországon nagyon nagy számban, hogy olyan típusú betegségünk van, ami kifejezetten veszélyes, esetleg halállal kecsegtet, vagy legalábbis nagyon-nagyon bonyolult terápiát igényel, akkor az önmagában egy nehéz emberi szituáció. De ettől még tudnunk kell, hogy hogyan érdemes ezekhez az információkhoz hozzájutni, mert nem csak az orvostól tudunk ilyen információkat beszerezni, és nagyon fontos, hogy ezt a szituációt a másik oldal is megértse és elfogadja, és ebben egyébként már nagyot léptünk előre. Tehát egy 20-30-40 évvel ezelőtt egy nagyon paternalista, hierarchizált orvos-beteg viszonyról beszélhetünk, ettől már szerencsére nagyon messze vagyunk. Tehát egy ténylegesen nagyságrendben kisebbségben vannak azok a egészségügyi szakemberek, akik ezt a szituációt már nem így élik meg. Tehát nincs ez az ilyen fehér köppenyes nagyúr megmondja, hogy mit kell csinálni, sokkal többet segítenek ebben, de ez egy soha véget nem érő folyamat, mert mindig lehet jobban csinálni, és ilyen szempontból abszolút igazad van, hogy van tere és lehetőség az ezzel kapcsolatos szemléletformálásnak is.
Elképesztő, szinte már ökoszisztémának lehet nevezni azt, ami kialakult az egészségügyi álhírek kapcsán, tehát sokan sokat elkövetnek azért, hogy teljesen fals híreket dolgozzunk fel, és ezeket esetleg építsük be a saját döntéseinkbe. De még mielőtt rátérnénk erre a kapcsolatos kutatásra, azt vizsgáltátok-e, honnan tájékozódunk az egészségünk kapcsán?
Természetesen. Tehát igazából pont ez volt az értelme ennek a kutatásnak, ez egyébként egy reprezentatív közmélemény kutatásra épül ez az adatsor, amikről most itt a későbbiekben beszélni fogok. Pont ez volt a célunk, hogy megnézzük, vagy segítsünk ezzel, hogy mit tudhatunk meg egyébként a magyar betegekről az egészségügyi információk kapcsán. Nem ez az egyetlen kutatás, ami létezik, és azt el kell mondanom, hogy olyan jellegű eredményre mi sem jutottunk, ami ellentétben lenne bármilyen más hasonló információval, de az is nagyon fontos, hogy egyébként egy ilyen típusú kérdésfeltevés is megerősíti az ezzel kapcsolatos problémákat. Ami nagyon fontos, és teljesen egyértelmű, hogy nyilván közhelyszerű, itt most csak a mérték az, ami meghatározó, vagy az egymáshoz való viszony. Ma már egy olyan korban élünk, ahol az internet minden mást megelőz. Tehát ez most tényleg nagyon közhelyszerűen hangzik, de azért fontos ezeket mindig figyelembe venni, így ahogy a mi kutatásunk is azt mondta, hogy egyébként, hogy 70%-ban gyakorlatilag a megkérdezettek elsősorban az internetről szerzik be az információjakat, hogy egyébként mindenki más, aki ebben a, ahogy mondod, ökoszisztémában gondolkodik, illetve dolgozik, egészségügyi szakemberként, igazgatási szereplőként, stb. Azt tudomásul kell venni, hogy ebben a korban élünk. Ugyanígy azt kell, hogy mondjam, hogy amikor kérdezted, hogy vizsgáltuk-e, hogy honnan szereznek információt, nagyon egyértelmű az, hogy ma már egyébként az emberek majdnem fele, 44%-a megnézi az interneten az elérhető információkat a szakembertől való távozást követően is. Ami nem ördögtől való egyébként, hiszen a modern világban élünk, teljesen egyértelmű, hogy ehhez hozzáférhetünk. Csak tudni kell például egy orvosnak is azt, hogy amikor elmond bármit a betegének, akkor már nem csak arra kell figyelnie, hogy egyébként ott helyben érthető legyen, elfogadható terápiás javaslatot mondjon a betegének, amivel ténylegesen közösen tudnak előrelépni, hanem abban is mindig benne kell lenni a hátsó gondolataiban, nem negatívan, hanem tényszerűen tudnia kell, hogy amikor kimegy tőle a beteg az ajtón, akkor majd valamikor egyébként utána fog nézni. Tehát adott esetben abban is támogatnia kell az orvosnak a beteget, hogy amikor elmegy, akkor hova fordulhat, ha kiegészítő igénye van. Nyilván nem tud minden egyes pillanatban visszamenni hozzá a rendelőbe, de hogy honnan tud hiteles, valós információkat szerezni. Mi az, amit mindenképpen kerüljön el. És ha tetszik, hanem ez a fajta információfogyasztási szokás, ami most már alapvetően jellemző a mai társadalomra, az bizony egy látszólag távol első területen az egészségügyi ellátásban is figyelembe kell venni. Nem csak utána nézzük meg egyébként a betegségünket, hanem azt mutatjuk, hogy minél idősebb valaki, annál nagyobb mértékben előzetesen felkészül egyébként a saját tüneteiben meg a vélhető betegségéből. És már úgy megyünk. Ez egy időben nagyon zavarta egyébként az egészségügyi szakembereket. Én most is szoktam hallani, amikor azt mondják, hogy fú, hát a doktor Google-lel érkezik mindenki, és hát akkor minek jön hozzám, hogyha úgyse hiszi el, de itt sem problémázni vagy siránkozni kellene. Ez egy ilyen világ, így működik most már minden. Tudni kell, hogy mik azok a mintázatok, vagy azok a potenciális butaságok, ha szabad így mondanom most az álhíreknek egy ilyen parafrázisáként, hogy amivel érkezhet egy beteg, és legyen felkészülve az orvos arra, hogy valószínűleg, aki hozzáérkezik egy ilyen tünettel, az már sajnos elolvast azt a három butaságot, amit neki azon nyomban kezelnie kell, ami nyilvánvalóan önmagában rossz, mert fölösleges időt meg, de ha erre időt és energiát fektet az orvos, akkor egyébként nagyon gyorsan túl lehet lendülni azoknak a negatív hatásain. Tehát igazából amiket ez a vizsgálat, vagy ez a kutatás bemutat, azok vagy meglepőek, vagy nem meglepőek, önmagában nem negatív értékítéletet hordoznak, hanem bemutatják, hogy most hogyan működik 2022 nyár végén, őszelején egy magyar beteg az egészségügyi információkkal kapcsolatosan. És hogyha ezt tudjuk, akkor tudunk neki segíteni. Ha nem vesszük figyelembe, nyilván akkor is lehet neki segíteni, csak akkor lehet, hogy bizonyos dolgok félremennek.
És ugye azt említetted, hogy tényleg a túlnyomó többség az embereknek így az internetről szerez információkat egészségügy kapcsán, de azt mennyire tudjuk elkülöníteni a megbízható információkat a kevésbé megbízható információktól?
Ez egy nehéz kérdés egyébként, próbáltunk erre is választ találni. Ha az attitűdöt nézzük, akkor legalábbis azok, akik ebben a kutatásban részt vettek, azok közül egyébként az hírek információ vagy valóságtartalmával kapcsolatosan meglehetősen szkeptikusak, tehát hogy a harmaduk azt mondja, hogy igazából eleve kétkedve fogad minden információt, amit csupán elér az interneten, de ugye ez egy habitus kérdés, ez nem arról szól, hogy most a konkrét egészségügyel kapcsolatban, vagy az egészséggel kapcsolatosan milyen vélemény van. És egyébként van egy nagyon szűk réteg, aki olyan különböző keresztkérdésekkel teljesen egyértelműen beazonosítható egy ilyen 13-14%-ra, akik azt kell mondjam, hogy az a kritikátlanul elfogad tulajdonképpen mindent, ami ugye klasszikus, amit megír az újság, amit mond a tévé, amit olvasok az interneten, az biztos igaz. Ez egyébként egy szűkülő szegmens, de még mindig jelentős részében van. Ez ugye ez a attitűd oldalára. Azt, amikor azt próbáltuk kideríteni, hogy egyébként az, aki legalábbis az, aki tudatosan tekint erre a dologra, hogyan szűri ki, hogy mi az igaz, meg mi a hamis, mi a valós, arra ugye sokféle módszer van. Teljesen egyértelmű, hogy a legjobb megoldásnak egyébként a válaszadók is azt gondolják, és ezzel én magam is egyetértek, hogy eleve több forrásból érdemes információt szerezni, illetve nagyon magas százalék arányosan mondták arra, több mint 50% a válaszadóknak mondja, hogy a forrás helyéből hol találta meg ezt az információt, illetve, és most már azt gondolom, hogy a modern világunkban képzettek annyira az internet használók, hogy a különböző kattintásvadász címek, amikor már a címből látszik, hogy valami óriás lózungról van szó, akkor ők ezt úgy gondolják magukról. Ugye ez egy önbevallós válasz, tehát nem feltétlenül ténylegesen így viselkedik egy ilyen ember, de azt gondolja magáról a válaszadók többség, hogy egyébként az ilyen nagyon kattintásvadász, túlzó, értelmetlen dolgok, azok már egy jó jelzést adnak arra vonatkozóan, hogy egyébként az nem megfelelő forrás, vagy nem megfelelő információ, és kifejezetten félrevezethet ezzel kapcsolatosan, de egyébként nagyon nehéz ezt eldönteni. Egymásnak is részben ellent mond a vágyunk, hogy hogyan jussunk hozzá ez az információhoz, és mit tartunk jónak. Például a válaszadók nagyon nagy többsége azt mondta, hogy az, hogyha egy adott témakör hosszan, részletesen, sok információval van kifejtve, az hitelesebbnek tűnik. Ez ugye ez logikusnak hangzik, tehát ezt azt gondolom nehéz megcáfolni, bár önmagában ugye nem jelent biztosítékot. De olyan tudományos gondoskodónak vagy mélyebbnek tartja, akkor azt olyan hitelesebbnek gondolja. Ugyanakkor, és ez egy furcsa dolog, ezek az információk érnek el a legkevésbé a válaszadókhoz, még azokhoz is, akik egyébként nagyon tudatosnak gondolják, mert ők azt mondják, hogy egyébként amit fogyasztani tudnak és szeretnek, az a nagyon rövid, képes, videós, szuper egyszerű, összesűrített dolog. Igazából a figyelem terelődik a minél szűkebb, minél tömörebb, minél gyorsabb információ irányába, még azoknak is, akiknek egyébként elvárása lenne, hogy legyen hosszabb, és ott meg már nagyon nehéz a kettőt megkülönböztetni egyébként, tehát amikor két-két mondat szól, akár teljesen ellentétesen ugyanarról a jelenségről, akkor azt ott egy ilyen szinten nagyon nehéz megkülönböztetni, és ezért kell felvérteződni azokkal a képességekkel, hogy egy forrás, egy máshonnan megismerhető, hiteles szereplő által elmondott információknak higgyünk jobban, mint a ugyanolyan röviden, szépen, színesen, szagosan elmondott akárki által. Tehát, hogy legyen egy önvédelmi képességünk ezzel kapcsolatosan. Szóval ez egy nem egyszerű kérdés, nagyon sok edukációval, nagyon sok figyelemmel tudunk előrelépni, és többek között ez szolgálja egyébként maga az egészségértés díj és az egészségértés programunk is.
Igen, ugye általában az álhírekről most így a politika kontextusában szoktunk beszélni, és itt ugye ez egy fontos megkülönböztetése a mondjuk hibás információ és az álhírek csoportjainak, hogy még egy hibás információ az gyakorlatilag bárhol előfordulhat, tehát egy sajtó is, hogyha a legnagyobb, legjobb nyomozási munkát végzi, akkor is becsúsznak hibák. Az álhíreknél viszont ugye azt feltételezzük, hogy itt van valamilyen mögöttes cél, ami kifejezetten az olvasónak vagy a tájékozódónak a félrevezetésére, tehát egy direkt félrevezetés tűz ki célul. Ezeknek a típusú híreknek mennyire kitett az egészségügyi ökoszisztéma?
Mi azt gondoljuk, hogy nagyon, de most ez nyilván ez nem egy számszerűsített dolog. A kutatásunk, ami nem a mi véleményünket tükrözi, hanem egy a megkérdezetteknek az agregált véleményéből hol le következtetéseket, ők azt mondták, hogy ez a fajta, tehát ez a szándékolt félrevezető információ, az megjelenik az egészségügyben, de nem az egészségügy a legfertőzöttebb ebben a területben. Abszolút a politika áll az cél, azt mondom, hogy ez nem meglepő, tehát hogy ez a válaszadók 75%-a gondolta azt, hogy a politika az aztán teljesen fertőzött az álhírekkel, de ugyanezen válaszadóknak több mint harmada mondta, hogy egyébként sajnos az egészségügyben is van ilyen, és egyébként ez teljesen logikus. Hát ha az érdeklődési kör oldaláról nézzük, akkor számtalan adat támasztja azt alá, hogy mi az, ami minket a leginkább érdekel, és ebben az egészségügy markánsan és stabilan az elsők között van mindig. Most a biztonsági helyzet, a járvány, vagy a rezsi költségek, ezek ugye mindig időlegesen vannak aktuális sztárok, amik mindenkit érdekelnek, de az egészségügy mindig ott van. És ez a média oldaláról, vagy azok, akik egyébként a figyelem generálásából élnek, kattintásokból, azoknak ez egy jó célpont, tehát igazából nem kell nagyon sokat okoskodni azon, hogy mi az, ami sok mindenkit érdekel, hogyha az egészségünkkel vagy betegségünkkel kapcsolatosan nagyon túlzó, szenzációhajház, izgalmasnak tűnő kérdés merül föl, nagyon alkalmas az egészséggel kapcsolatos információk köre az ilyen kattintásvadász elmeknek a megfogalmazására, és ezt már érzékelik a válaszadóink is, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy ez a fajta ilyen típusú probléma az adott, és meglehetősen önkritikusak is voltak egyébként a válaszadóink, mert hogy a körülbelül az 5-6% a válaszadóknak, aki azt mondta, hogy egyébként találkozott már ilyen jellegű problémával, az volt, hogy már ő maga is egyébként osztott meg olyan típusú információt, ami később álhírnek mutatkozott.
Ez valahol ilyen problémához is vezethet, hogyha az a percepció, hogy ezen a területen talán egy kicsit kevesebb az árhír, mint mondjuk a politikában, az azt jelenti, hogy lehet, hogy nem is figyelnek arra annyira, mikor információt fogadnak be, vagy nem olyan kritikusak.
Ezt most nyilván nem mértük, tehát erre alátámasztott választ nem tudok adni, de nyilván félrevezető is lehet. Tehát, hogyha van egy hamis biztonságérzetünk ezzel kapcsolatosan, akkor az mindenféleképpen rossz.
És erre az egész tájékozódásra a COVID járvány gyakorolta valamilyen specifikus hatást.
Többfélét, nem csak ebben a vizsgálatunkban, hanem korábbi elemzéseinkben is teljesen egyértelmű. Mutatkozott, hogy egyébként a járvány, nyilván ezt senki nem akarta, hogy így legyen, mert jobb lett volna, ha nincsen járvány, de azzal a hatással mindenféleképpen járt, hogy a kifejezetten valamilyen egészségügyi problémával, most ebben a esetben ugye a járványhelyzettel, illetve magával a vírussal és minden, ami hozzá kapcsolódik, felerősítette azt a tudatos csoportot is, akik egyébként megfelelően alátámasztott információknak hajlamosak hinni, még bővült is egyébként ennek a köre. Tehát kifejezetten nőtt azoknak a száma, akik egyébként a hiteles, megfelelően alátámasztott információkban bíztak inkább, hiszen ott azért nagyon sok butaság is keringett egyébként a járvánnyal, meg az oltásokkal kapcsolatosan abban az időben. Tehát a szkeptikus rész, aki tudatosan vizsgált, az is megerősödött. Hát és azt kell mondjam egyébként, és ezt mutatják a számaink, hogy egyébként a Conteo hív, a mainstream tudományosan elfogadott információkkal, illetve megjegyzésekkel eleve egyet nem értők köre is sajnos nőtt. Tehát igazából a járvány ilyen a szempontból felerősítette a pozitív folyamatokat is, és sajnos a negatív folyamatokat is, tehát hogy soha annyi egészségügyel kapcsolatos összeesküvés elmélet nem látott napvilágot, mint a járvány kitörését követően, és hát az most azóta burjánzik mindenféle összefüggésben.
És ugye már említetted, hogy az egészségügyi dolgozóknak is jelen kell lenni ott erősen, ahol a fogyasztók ugye megszerzik az egészségügyel kapcsolatos híreket, de milyen jó gyakorlatok vannak arra, hogy ezeket az embereket megszólítani, hogy az egészségügyi szakemberek jól fogyaszthatóan tudják ezzel a jelenséggel felvenni a harcot.
Az egészségügyi szakembereknek a feladata kettős. Az egyikről már beszéltünk, tehát egyrészt az, hogy el kell fogadni, hogy ilyen a helyzet, ilyen világban élünk, már nem egy minden eszköztől lecsupaszított beteg érkezik hozzá, hanem egy csomó információja van. Tehát, hogy tudomásul kell venni, hogy ezzel is foglalkozni kell, ez az egyik. És ott a hagyományos orvosi szerepekben is figyelembe kell ezt venni, és így segíteni a betegét. A másik pedig, hogy, és erre számtalan jó példánk van, például az előző évek díjazottjai között is, hogy egészségügyi szakemberek, orvosok, gyógyszerészek a rendelkezésre álló csatornáikon, közösségi média, nagyon triviális Facebook felületek, de ma már a TikTokon is meg tud fogalmazni. Nagyon közérthető, nagyon egyszerűen megfogható információkat visznek be ezek a szakemberek ezekbe a csatornákba, és teljesen egyértelmű, hogy generációs különbségek is mutatkoznak abban, tehát mondjuk a 20 alatti korosztály ma már a TikTok irányából sokkal könnyebben elérhető és megfogható, ezért ennek a típusú valós, hiteles kommunikációnak oda is érdemes valahogy beszüremkedni. És egyébként vannak jó példák erre vonatkozóan, hogy szakemberek beleállnak ebbe, időt, energiát nem kímélve, gyakorlatilag megfogalmazzák ugyanazokat a szakmai javaslatokat vagy tanácsadokat, amiket már hogy tartalmában ugyanazokat, amit mondjuk egy rendelés során elmondana a betegének, egy olyan edukációs formában, ami annak a célcsoportnak a nyelve, vagy legalábbis a csatornája. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ez megjelenik, és ebben egyre több és jobb példa van. Ma már kifejezetten nagykövető táborra rendelkező sztárok vannak, orvosok, gyógyszerészek, van egy nagyon, nagyon kedves példánk, aki egy állatorvos, aki egyébként az evidence-based, tudományos alapú kommunikációnak a nagy támogatója, akik rendszeresen sok tízezeres, százezeres, összességében milliós elérésű felületeket generálnak valós, tudományosan megalapozott értelmes információknak, ami már önmagában jó. Összességében egyébként nyilván még csebben a tenger a nagy álhír tömeggel szemben, de ez egy nagyon fontos lépés, hogy ilyenek legyenek, és mi ezeket szeretnénk egyébként ösztönözni.
Te is említetted most a közösségi médiát, Facebookot, többi felületet. Ugye itt azért nem csak egészségügyi szakemberek nyilatkoznak meg, sőt, hát többségében nem ők. A különböző influencerek, vagy mikroinfluencerek, tehát akik olyan nagyobb elérést tudnak produkálni a saját hálózatokban, ők mekkora hatással vannak a fogyasztókra, hogyha az egészségünkről van szó?
Hát erre nem tudok személy szerint adatokkal alátámasztott választ adni, de mindenképpen nagy. Ha csak a formátumot, vagy a felületet nézzük, akkor teljesen egyértelmű, hogy a közösségi média ma már egy olyan felület, ami megkerülhetetlen. Tehát gyakorlatilag alig volt olyan válaszadó, aki azt mondta, hogy még soha nem találkozott egészségügyel kapcsolatos információval a közösségi médián. És ami miatt ez fontos, hogy amire a kérdéseddel is utalsz, hogyha átfogalmazhatom egy kicsit, hogy ugye itt nem csak a hiteles, valós, tényleges tudással rendelkező szakemberek kommentálják ezeket a kérdéseket, hanem hogy hát akármerre irányulhat a beszélgetés, akár nagyon blőd, buta felvetések vagy információk is keringhetnek, és ez mindenféleképpen káros, mert hogyha azt is mellé vesszük, na és ezt már ténylegesen megmutatta a vizsgálatunk, hogy a fiatalabb korosztályok esetén egyébként itt most a 30 alatti korosztályokat nézem, nagyon nagy mértékben fordulnak orvos helyett, ugye ők azok, akik még szerencsére olyan típusú egészségügyi problémáik vannak, amiket úgy gondolnak, hogy saját maguk is tudnak kezelni, de orvos helyett fordulnak a közösségi médiához, és ott ömlik rájuk a különböző gyakorlatilag ellenőrizhetetlen információk tömege. Az azért nem szerencsés, mert egyébként ezek el tudják téríteni a valós segítségtől, vagy valós helyzettől. Tehát a kutatásunk kimutatta, hogy azok, akik egyébként előzetesen orvos helyett vagy orvos előtt rákeresnek ezekre a dolgokra, és belefutnak ilyen közösségi médiás információkban, azoknak az ötöde találkozott már olyan információval, ami megrémítette, vagy teljesen elidegenítette. És ez nem jó. Ahelyett, hogy elment volna a orvoshoz, megjött, hogy úristen, mekkora problémát fog ez neki okozni, és akkor úgy érzi, hogy neki ezzel valamit kell kezdeni, ami egyébként igaz, csak hogy nem biztos, hogy a jó irányba megy tovább. Tehát, hogy egész egyszerűen torzítja azokat a hagyományos és normális utakat, ahogy egyébként foglalkozni kellene a saját egészségünkkel, vagy ha betegek vagyunk, akkor a betegségünkkel.
És van-e valami recept arra, hogyha mondjuk valami problémát észlelek, akkor tényleg így milyen irányba érdemes tájékozódni? Tudunk-e valami támaszt nyújtani a hallgatóknak?
Általános recept nyilván nincsen. Én csak azt mondanám, hogy bízzunk a közösség bölcsességében ebben a vonatkozásban. A vizsgálatunk most azt mutatta, hogy a legfontosabb és a leghitelesebb forrás, akihez fordulunk el, az mindig a kezelőorvosunk és az orvosunk. Én is csak ezt tudom mondani. Tehát, hogy senkinek nem mondanám azt, hogy zárja el magát a külvilágtól egészen addig, amíg el nem megy az orvosához, egészen addig, amíg nem kap tőle a saját állapotára megfelelő diagnózist és annak megfelelő terápiás javaslatot, addig ő ne kezdjen ezen fölöslegesen gondolkozni, nyilván megnézheti. Ha már megteszi, akkor keresse fel azokat a forrásokat, amelyek szakembereket hivatkoznak, amelyek tudományosan alátámasztott tényeket határoznak meg, vagy mutatnak be, és ezt egyébként akár forrásokkal is ellenni. Nyilván nem kell mindenkinek az orvosi szakvizsgát letenni, mielőtt elmegy a házi orvosához, de ha érdeklődik, akkor lehetőleg szakmailag hiteles információk formájában tegye, és mindent nyugodtan kérdezzen meg az orvosától, mert ő az, aki nem csak általában véve tud egy betegségről, problémákról beszélni, hanem a konkrét egyedi diagnózis tekintetében is tudja mondani, mert ugye a legtöbb esetben az egy félrevezető, hogy a különböző internetes leírásokban nyilvánvalóan az általánosságok fogalmazódnak meg, és azt egy laikus szereplő nagyon nehezen tudja megítélni, hogy egyébként ő rá ténylegesen vonatkoznak-e azok a szempontok. Nagy valószínűséggel igen, de nem feltétlenül kell ennek így lennie, ezért én csak azt tudom javasolni, hogy tudatosan, értelmesen viszonyunk ezekhez az információkhoz, és a legfontosabb szereplő ebben még mindig a kezelőorvosunk kell, hogy legyen.
Utolsó kérdésem a kutatással kapcsolatban, hogy mi volt az, ami téged személyesen benne a legjobban meglepett, vagy aminek a legjobban örültél benne?
Ami meglepett, az, hogy egyre inkább felfelé tolódik a határa a korosztályok között, akik egyébként aktíven használják az internetet az egészségügyel kapcsolatos információra, és most már azt lehet látni, hogy a 60, adott esetben a 70 pluszos korosztály, most lehet, hogy nem magától, mert amik az unokák segítségével, de már fordul ezekhez a típusú információkhoz, és például a 60 pluszos korosztály egyértelműen látszik, hogy a választók több mint 66%-a mondja azt, hogy egyébként az orvoshoz való elmenete, a vizitet megelőzően rákeres vagy keres információkat az interneten az adott problémával kapcsolatosan. Azt kell megértenünk, hogy ez, amiről most beszélünk, ez nem valamilyen fiatalos úri húzottság, amit egyébként a városi értelmiségre igaz, hanem ez már a magyar társadalmi valóság része, nagyon markáns része, és ezért nem mehetünk emellett szó nélkül. Tehát ez mindenféleképpen egy, ha nem is pont most, de úgy folyamatos meglepődést tud okozni, hogy mennyire széles körben elterjedt már egyébként ez a dolog. A másik pedig az, hogy a válaszadók jelentős része, amit mondtam, és több mint a harmada úgy gondolkodik magáról, hogy egyébként ő nagyon kritikus, és nem fogad be semmilyen fals információt. Én ezt egy kicsit optimistának vélem, de minden esetre jó, hogy legalább van egy masszív része a válaszadóknak, a magyar társadalomnak, aki egyébként legalábbis azt gondolja magáról, hogy tudatosan kell, és ez nyilván magával hozza azt is, hogy azért ténylegesen az esetek többségében tudatosan viszonyul ezekhez a kérdésekhez.
Pár zárszót létszesen, hogy mondj magáról a díjról. Meddig lehet nevezni, hol, nyilván majd belinkeljük az epizódjegyzetekbe.
Egészségértés.hu oldalon elérhető minden információ. Október 16-ig várjuk a jelentkezéseket. Alapvetően két kategóriában. A szakember, intézmény, egészségügyi szakember, tehát aki a valamilyen módon kapcsolódik az egészségügyhöz, de itt a gyógyszerészektől kezdve gyakorlatilag mindenki beletartozik. A másik nagy kategória pedig a társadalmi szervezetek, adott esetben médiumok, kommunikációs ügynökségek, tehát sok mindenki foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, őket pedig a másik kategóriában. Idén nagyon-nagyon egyszerű a jelentkezés, és egyébként buzdítok is mindenkit, hogyha valaki ismer a környezetében olyan kezdeményezést, amit jónak, követendőnek, támogatandónak gondol, akkor hívja fel a figyelmet erre a honlapra. Egy nagyon egyszerű online form kitörtésével lehet jelentkezni, tehát nem igényel sok száz oldalas dokumentációt, stb., hanem egy nagyon felhasználóbarát módon lehet ezt megvalósítani, és utána minden nagyon, nagyon gördülékenyen megy. Ez egy fantasztikusan pozitív érzés, amikor visszatekintve az előző 6 egészségértés díjra, hogy milyen nagy számban vannak kezdeményezések, és egyébként az élet minden területéről, tehát az egyik évben az egyik díjazottunk például a Szentendre is Kanzán volt, ami ugye mennyire furcsa, hogy egy egészségértés témakörben hogy kerül ide egy szabadtéri néprajzi múzeum, vagy egy szabadtéri múzeum, és ők egy fantasztikus bevonódási programot csinálnak a demenciával élő emberek családtagjai számára megmutatni, hogy egyébként hogyan éli meg a világ változását egy demenciával élő ember, és ezzel tudnak egyébként segíteni. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon fontosnak tartom azt kihangsúlyozni, és sajnálom, itt pont a zárszóban sikerült, de talán ez mégis jobban megmarad mindenkiben, hogy itt ne valami űrkutatásszerű, nagyon, nagyon lehatárolt, szűk, egészségügyi, orvostudományi kérdésről van szó. Arról van szó, azokat szeretnénk megszólítani, vagy megtalálni, akik a saját tevékenységükkel ahhoz járulnak hozzá, hogy beteg embertársainknak, vagy a még nem beteg, de egészséget kereső embertársainknak hogyan tudnak segíteni a saját helyzetükkel, egészségügyi állapotukkal, betegségükkel kapcsolatos információkhoz való jó és megérthető információ hozzájutásában. És ez a kulcs. Ha ebből sok van, abból mindenki csak profitál.
Jó, tehát jelentkezni október 16-áig lehet, és természetesen a linket elhelyezzük az epizódjegyzetekbe, és mikor hirdettek győztest, erre van-e már valamilyen terv?
Még idén egy megfelelően magas presztízsű rendezvény keretében egyébként szeretnénk kihirdetni a győztest. A határidő lezárultát követően még van egy időszak, amely biztosítunk egy lehetőséget a közönség szavazásra, tehát ott a legjobb pályaművel, a legjobb jelentkezők közül tudnak választani a kedves hallgatók is, tehát ez egy nagyon egyszerű online szavazás gyakorlatilag, és azt követően, ha az lezárul, akkor onnantól kezdve pedig előállunk a győztesekkel.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban, köszönjük, hogy részt vettél az adásban.
Én köszönöm.
Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása, ami az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének támogatásával jelent meg. Hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira, bárhol, ahol a podcastekért jártok. Én Forrás Dávid voltam, a Portfolio Podcast szerkesztője. Új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!